Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit az ige szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva, maradva a 298. dicséretünk első versét. 298. dicséretünk első versét így kezdjük. Jár Krisztus népe nagy vigan, mind egy örömre keljünk.
Krisztus népe nagy vigan, mindegy örömre keljünk, és egybe forva boldogan, mikorról
leülve folytassuk tovább Isten magasztalását. A 105. Zsoltárunkat énekeljük első három versével. 105. Zsoltárunk, melyet első három versével fogunk énekelni, így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jót nevét, kék szívből félétek őtet, örvendjen azoknak szívek, kék az Úrról emlékeznek. Keressétek és az ő színét és hatalmát, meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit, ítéletét hirdessétek, melyek
most kivételesen fennállva hallgassuk Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk.
Ézsaiás próféta könyve 25. fejezetének 6-tól 9. verséig terjedő szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborral, zsíros velős falatokkal, letisztult újborral. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön. Ezt ígéri az Úr. Ezt mondják majd azon a napon. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, és ő megszabadított minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának.
És imádjuk őt így fennállva maradva imádságban. Drága Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, imádunk téged, mert akik nem ismernek, nem is tudhatják. Akik ismernek, azok is csak ízlelgetik, hogy teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Köszönjük neked azokat az alkalmakat, így ezt a mai Isten tiszteletet is, amikor átélhetünk ebből valamit, minősített időben figyelhetünk rád. De köszönjük a lehetséges reggeli csendességeket is. Köszönjük neked, amikor egyénileg is figyelhettünk a te igédre, és imádkozhattunk hozzád. Olyan hálásak vagyunk azért, hogy közösségben is megtehetjük ezt, egymás hite által erősödve. Urunk, akárhogy is vagyunk itt most, lehet, hogy fájdalmakkal, szégyenekkel, félelmekkel, bűntudattal teljesen. Kérünk téged, hogy hadd forduljon örömre a mi arcunk az Isten tisztelet végén. Hadd áldozzunk hálával neked, és hadd dicsőítsünk téged, mint szabadító Istenünket. Úr Jézus Krisztus nevében a te dicsőségedért kérünk, hogy áld meg alkalmunkat az ige hirdetésével, az ige meghallásával, megértésével, szívünk befogadásával és megcselekvésével. Amen. Isten igéjét is megvallom, testvérek, hogy ezért állítottalak fel titeket a lekciónál, ami a hosszabb ige szakasz szokott lenni, de most egy hosszabb történetet olvasok nektek, úgyhogy azért, hogy tudjatok érdemben figyelni, szeretném, hogyha leülve, de nagyon figyelmes szívvel hallgatnátok az igét. János evangéliumának a második fejezeténél tartunk. A második fejezet első 12 versét olvasom most fel nektek, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, Mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim! János feljegyzésében Jézus első jelként tette ezt, és egyébként ezzel csak itt találkozunk, ezzel a csodájával, amit sokan sokféleképpen emlegetnek, nem egyszer pejoratívan, nem egyszer a mulatságra, a dorbézolásra, mint egy indokul emlegetik, hogy lám-lám Jézus is a vizet borrá változtatta. Viszont, hogy megértsük jobban ezt a csodát, hogy miért írta le egy olyan tanítvány, aki mindennek valami plusz jelentést tulajdonított, aki már nem szimplán történetekkel dolgozik, hiszen azt már megtették az előtte levők, hanem elmondja, kijelenti, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Már volt róla szó, talán többen emlékeztek, hogy elmondja, hogy ő a testélet ige, ő János úgy foglalkozik az Úr Jézus Krisztussal, mint akit már lélekben ismer, mint aki már feltámadt, mint aki már felment a mennybe, és mint aki a lelke által ma is jelen van, most is jelen van. És mindennek van valami plusz jelentése. Létezhet, hogy leír egy olyan példázatot, ami arról szól csak, egy olyan történetet, ami azt példázza, hogy Jézus is tudott vigadni. Igenis, meg nem is. És ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, ahhoz János evangéliumának a végére lapozhatunk, tessenek nyugodtan otthon odalapozni, majd jó sokára lesz még szó róla itt Isten tisztelet keretében újra. A 20. fejezet 30. és 31. versében ezt olvassuk. Maga János ad hozzá értelmezést, hogy amikor csodákról van szó, akkor ő azt miért és hogyan érti, és miért és hogyan látja fontosnak beleszőni az ő evangéliumába, az ő örömhírébe, amit ő is megértett Jézustól. Így írja, olvasom. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát maga János is ad egy segítséget annak a néhány csodának, amit ő tényleg kiválogatott, és fontosnak tartott lejegyezni, beleszerkeszteni az evangéliumába, hogy azokat hogy kell nézni. Még egyszer mondom, azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ehitben életetek legyen az ő nevében. Ezt a többi evangéliumban is olvassuk egyébként, csak nem ilyen összeszedetten talán, hanem egy-egy tőmondatban, egy-egy visszacsatolásban mondja vagy Jézus, vagy valaki más. Utal rá valaki a történetekben, hogy mi a csodáknak a jelentősége. Tehát, amikor egy-egy csodával találkozunk majd, itt így olvassuk, hogy egy-egy jellel találkozunk majd, akkor értelemszerűen meg kell néznünk majd mindig azt, hogy Jánosnál ez mit jelentett, minek volt a jele. Így érdemes vizsgálni ezeket a csodákat. Ezt az elsőt is így érdemes csak vizsgálni, ezért is olvastam fel teljes terjedelmében. Tudom, hogy a ti figyelmetek meg türelmetek is véges, nem akartam vele visszaélni, de remélem, hogy figyeltétek, hogy itt maga a csoda, az viszonylag elég kevés részt tesz ki a tényleges történés. akartam, hogy figyeljétek, hogy mi veszi körül, milyen mondatok hangoznak el, mert ha nem csak azt nézzük, hogy mit látunk először, akkor valami sokkal többet is megláthatunk. Hogy ebben a történetben sejtelmes mondatokkal, utalásokkal is rápróbál vezetni az evangélist, hogy sokkal több van, mint ami elsőre látszik. Éppen ezért most kicsit távolodunk a csodától, hogy jobban tudjunk majd közeledni hozzá, és először vizsgáljuk meg, hogy milyen olyan részek vannak, amikre fel lehet fűzni a történetet a csodán kívül is. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, lehet, hogy egyszeri felolvasásra nem jött át úgy, hogy mennyi szó van benne az időkről és az alkalmakról. És ennek jegyében engedjétek meg, hogy most úgy vizsgáljuk ezt a csodát, hogy megnézzük, hogy milyen időben történik, mi az az alkalmas idő, amiben történik, és mi az a legalkalmasabb idő, tudom, hogy ez egy kicsit magyartalanulhat, bocsássátok meg, de így tudtam csak magamnak megfogalmazni, hogy mi az a legalkalmasabb idő, amire utal maga ez a csoda. Tehát az időről. Nagyon érdekes, hogy ez az idő, ez egy alkalom volt másoknak. Ez egy ünnepnap volt, sőt, ünnepnapok sorozata volt másoknak. Egy lakodalom, azt olvassuk. Van, aki mennyegzőnek is fordítja, a zsidó mennyegző, az a magyar lagzinak felelt meg. Tehát ne legyünk álszentek, testvérek. Le van írva, ha valaki kíváncsi rá, ki lehet bogarászni az énekek énekében például, elég szépen végig van vezetve, ki lehet szemelgetni, hogy hogy zajlott ez a lagzi. Hasonlít sokban a magyar szokások, hasonlítanak hozzá. Volt a lánynak a kikérése az apásháztól, volt az, hogy elmentek a vőlegény házához, és ünnepélyesen átmentek a hajadon és az ő kísérő hölgyei. Nagy ünneplés volt, ahol díszes ruhába öltözött, diadémot kapott a menyasszony, és a vőlegény is úgy bántak velük, mint egy királlyal és egy királynővel. És ez nem csak egy nap volt, hanem ők tudtak mulatni. 7 napot tett ki, hogyha a menyasszony hajadonként ment férjhez, ugye az volt az igazi ünnep nekik, akkor 7 napig is eltarthatott. Persze, hogyha a büdzsé nem engedte, akkor szegényebb háztartásoknál is 2 nap. De az már tényleg a minimum volt, a 2 nap. És a szokás szerint a vendégek eközben jöhettek, mehettek. De fontos szabály volt, hogy az nagy szégyen, hogyha nem tudják őket eltartani. Tehát még a legszegényebb háztartásban is tudták, hogy kell a hozomány, és kell a vagyon, hogy valamiből fedezni tudják a szertartásnak és utána az ünnepségnek a költségeit. Azért mondtam el ezeket, mert Jézus ott van ezen az ünnepen. Valószínűleg az anyja Mária csak így bele a közepébe találkozunk vele, hogy Mária is ott volt, és Jézus valószínűleg miatta lett meghívva. Ebből sokan arra következtetnek, hogy mint ahogy magyar keretek között is természetes, vagy természetesnek kellene legyen, kedves testvéreim, hogy segítünk szeretetből az ifjú párnak, ahogy tudunk, és akik közelebb vannak hozzá, azok segítenek a leginkább, szülők, nagyszülők, keresztszülők. És Mária is valószínűleg így segíthetett, mint rokon ennek az ifjú párnak. Így van szeme arra, hogy nincs boruk. És nagyon érdekes az, hogy ami nekünk ünnep és esemény és alkalom, látom, hogy sokaknak kókad a figyelme, hagyd mondjam, hogy sokoknál látok, hogy meghívnak Facebook eseményekre. És egészen elképesztő, hogy milyen események vannak. Sokszor nagyon értékes események látszólag, és sokszor csak egy viszonylag szűk rétegnek értékes események. Olyan ünnepek, olyan alkalmak, amik valakiknek fontosak. És lehet, hogy amire valakit meghívsz, az neki nem fontos. És lehet, hogy én hívlak meg valamire, és neked meg az nem fontos. Na hát, ez Isten és ember viszonyában is így van, testvérek. Ezt a prófétánál így olvassuk, hogy ami nektek ünnep, azt mondja az Isten, az nekem nem ünnep. Én az ünnepeiteket, még akkor is, hogyha nekem szentelitek az ünnepet. Most értsd ez alatt nyugodtan, karácsony, húsvét, pünkösd, reformáció ünnepe, amit még tartunk. Új kenyér, most csak felsoroltam gyorsan párat. Mennybe menetel, azt ki szoktuk hagyni sokszor. Ha nem velem vagy, akkor hiába szenteled nekem. De lehetne mondani az úrnapját is, a templomba jövést. Ha nem velem vagy, csak eljössz a templomba, attól még nem biztos, hogy valami változás lesz az életedbe sajnos. Ezért szerettem volna nektek kiemelni ezt, hogy ami nekünk alkalom és esemény, az Istennél sokszor csak szimplán idő, ami elmúlt valahogy. De nem sokszor így vagyunk mi is. Nem megfogalmazzák kiábrádult emberek, főleg karácsony meg új év után. Az újévi fogadalmok már most már kezdenek kimúlni, ugye? Egy-két héttel már az új év vége felé, az új év kezdetén. Az új év végét már mögöttünk hagytuk, a fogadalmaink is kimúlnak lassan. Jönnek az első csalódások. És átéljük azt, hogy bizony, amit mi ünnepélyesen megfogadtunk, elhatároztunk, hát igazából nem volt több, mint puszta szó. Nem volt több, mint időpocsékolás. Abban a formában, hogy nem vittük végig, nem változott semmi az életünkben, nem tudtuk megtenni igazán. Ezért is nagyon érdekes, hogy itt ez az idő, ez az ünnepi alkalom, hogy válik valami többé. Úgy, hogy ott van Jézus. És hadd mondjam nektek, hogy egészen mindegy a környezet. Tudom, hogy nem ezt szoktuk tanulni itt a templomban, meg gyülekezeti közegben, de a történetünk erre is tanít, hogy teljesen mindegy tud lenni a közeg, hogyha legalább egy valaki ott van, aki Jézushoz kötődik. Akkor már teljesen más a helyzet, teljesen más a dolgok állása, teljesen mások az erőviszonyok, kedves hívő testvérei, akik lehet, hogy hazamentek látszólag magányosan. Azért örülök, hogy sokan vagytok itt családosan. Örülök azoknak, akik hoztok gyerekeket. De aki hazamegy egyedül, az is Jézussal megy. Vegye komolyan. És itt Mária miatt ott van Jézus is. És nagyon érdekes, hogy Mária tud hozzá kapcsolódni nyilván. Mondhatnánk, hogy a rokonság miatt, de Jézus itt egyértelműen kifejezi. Még ha nem is olyan rigorózusan, mint ahogy elsőre hallatszik a Károli fordítása, nagyon veretesen, teljesen irgalmatlanul elvág minden kapcsolatot anya és fia között, nem tudta szegény már máshogy kifejezni. Az új fordítás itt közelebb áll ehhez a héber szófordulathoz. Itt nem ilyen elutasító az Úr Jézus, mint amilyennek elsőre tűnik, és ezt azzal hivatott kifejezni az új fordítás, hogy azt írja, hogy mi közöm nekem neked, vagy nekem ehhez, az eseményhez. Ó, asszony! Ez viszont nagyon szép fordítás Károlinnál, hogy arra is mondjunk valamit. Ó, asszony! Szépen és tisztelettel, de nem az anyjaként ismeri el ott Máriát, és nem azt mondja, és nem hagyja, nem lehet őt irányítani. Nem tudom, hogy te akartad-e irányítani már az Isten. Elmondtad az imádságodat, és ez egy kívánságlista volt igazából. Elmondtad Istennek, hogy mi kell, aztán add meg, Uram Isten, de már is. És lehet, hogy már csalódtál is, mert Isten nem lehet irányítani. Itt is nem az elhatárolódás a lényeg, de ez is benne van. Tisztelettel és szeretettel azt mondja, nem most fogok segíteni. Itt is az idő és az alkalom. Azt mondja, hogy nem jött el még az én órám. És ezzel arra utal Jézus, hogy ő nem azt teszi, amit az ember mond neki. És az Isten nem azt teszi, amit az ember mond neki, hanem az Isten azt teszi, amit Isten eldönt. Azt hagyja, amit eldöntött. És mégis foglalkozik ennek ellenére a kéréssel. Jöjjön az akárhogy. Jöjjön az panaszosan, jöjjön az irányítás mániából, jöjjön az úgy, hogy már tényleg nem tudom, hogy kihez fordulhatnék, az utolsó szalmaszál vagy Úr Jézus, amiben kapaszkodom. Ez a csoda, hogy bár Isten nem hagyja magát irányítani, mégis foglalkozik velem, meg veled. Azzal az egyszerű, sokszor töredékes imádsággal, amit éppen ki tudunk nyögni magunkból. Abból, amire éppen futja. Az idő, az idők, azok sokszor azoknak az alkalmai, és úgy válnak alkalommá, hogy szembesít az Úr Jézus azzal, és amikor látom a rideg tényeket, a valóságot, a szomorú valóságot, azt Jézus elé vihetem. És azt mondhatom neki, hogy nincs. Ne szégyeld bevallani a különböző időkben. Akár lehet ez a mostani idő is az. Lehet ez az az elkülönített egy perc, majd itt az alkalom végéhez közeledve. A csendesség, tudjátok, amire szoktalak titeket hívni. Hogy magadban elmondd Istennek, hogy mi van benned. Felsorold, nincs. Nincs türelem, nincs már szeretet talán pont a társam felé. Nincs már erőm a gyerekeimhez. Nem tudom tovább így ebben a formában folytatni a munkámat. Nem tudom így élni tovább az életemet. Nincs pénzem. Lehet, hogy valaki így sóhajt fel. Nincs bennem elég érzékenység. Lehet, hogy valakinek másnak ez lesz az imádsága. Nincs bennem elég tetrekészség. Nem tudom, hogy mi a te imádságod, de nyugodtan elmondhatod, mi nincs az Istennek. Nem veszi rossz néven az Úr Jézus, hanem azt mondja, figyeld és várd az alkalmat, amikor ő cselekszik. Ne siettesd, hanem imádattal várd ki. Hívd meg az életedbe, hívd be imádsággal az egyedül létedbe, vagy a jegyességedbe, a házasságodba, a családodba, a közeli és távoli ismerősi körödbe. Itt ez történik. Meghívták Jézust, és ott van Jézus. Te meghívtad már az Úr Jézust? Azt jelenti meghívni, hogy imádságban azt mondod, Úr Jézus, segíts! Hiszem, hogy a kereszten te elrendezted azt, hogy a mennybe jussak, kérlek, hogy hadd legyek veled egész életemben. És aki így behívja az Úr Jézus Krisztust az életébe, az lehet, hogy kéréssel, problémákkal, szükséggel megy elé, de hogyha kér, akkor készülhet is. Nagyon érdekes, hogy az idő itt készüléssel telik. Amikor várakozás, és látszólag semmit nem tud tenni az ember, mert már oda ment Jézus elé, akkor is tud még mit tenni az ember. Mária ad nekünk erre példát. Ahogy a szolgákhoz fordul, ha emlékeztek még. Azt mondja nekik, bármit mond nektek, tegyétek meg. Jézus látszólag elutasította. És mégis azt mondja nekik, bármit mond nektek, mivel tényleg így lehet értelmezni, hogy ott volt ebben az elutasításban a készítés is, hogy még nem, ezt így kell érteni, még nem. És ő már reménykedik. Reménykedj, hogyha Jézussal beszélsz. Reménykedj, hogyha elé viszed a szíved fájdalmát, a csüggedéseidet, a bűneidet, a terheltségeidet, akkor reménykedj, Mert a legjobb embernél vagy, a legjobb Istennél vagy, az egyedülinél, aki emberré lett. Igen, mert az Úr Jézus Krisztus mondott valamit Máriának, és Mária értve a szóból, mögé látva a szónak, a még nemnek, mer készülődni. És azt mondja a szolgáknak, bármit mond nektek, tegyétek meg. Valahogy így hangzana, ilyen feltételes módon, ha valamit mond nektek, amit csak mond nektek, tegyétek meg. Ha szól, akkor legyek készen. És testvérek, legyünk már készen. Legyünk már egy kicsit reménykedőbbek. Hogy igenis, még ott látok azért üres padokat. Szólhatsz te is a környezetedben, ér szólni, ha valamit mond nektek, tegyétek meg. És készüljünk arra, én arra készülök. Van, amikor megtorpanok benne, de hívlak titeket, hogy készüljetek velem, hogy lesznek még telve azok a padok. Ne féljünk attól, hogy telve lesznek. Ne féljünk attól, hogy jönnek Jézushoz majd násznagyok. Jönnek Jézushoz majd olyan emberek, akik még nem tudnak hozzá kapcsolódni. Várjuk ezt. Aztán beszéljünk az alkalmas időről is, mert hogy itt az is van. Ez a tényleges csoda. Azt mondja az Úr Jézus, érdekes módon nincsenek nagy felvezetése, hanem egyszerűen annyit lát az ember belőle, hogy elkezd cselekedni az Isten. Elkezd az Atya akarata szerint, Isten döntése szerint cselekedni az Úr Jézus. Jézus így szólt hozzájuk. Van előzménye, ott van 6 kőkorsó, 6 nagy kőedény. Lehet, hogy valakinek nem ismeretes, nem akarlak titeket számtannal, mert űrmértékekkel untatni, de fontos, úgy hiszem, hogy tudjunk róla, hogy ez a 2-3 metréta, ezt ne úgy képzeljük el, mint 2-3 liter, vagy 2-3 kiló, hanem ezt úgy képzeljük el, hogy 1 metréta az körülbelül átszámolva majdnem 40 liter, 1 metréta. Na most 2 metréta ki lehet számolni, hogy az 80 liter, ha nem jó számolom, valaki sikítson rám. Ha 3 metréta, akkor meg az 3x 40, majdnem, akkor majd 120 liter, hogyha jól számolok. Gondoljatok bele, 2-3 metréta, 80-120 literes edényekből 6 darab. Valaki ebből így vont átlagot, hogyha volt ilyen is, meg olyan is, számoljunk 2,5 metrétával akkor, és hogyha összeszorozzuk, az is 600 liter. Kiszámoltam a kétkedők kedvéért, hogy mennyi a legkevesebb, az is 480 liter. Hogyha mindegyik rosszul volt felmérve, és csak 2 metrétával nézzük. Akkor is 6x80 liter, az 480, ugye? Vagy 4,8 hektoliterről beszélünk, vagy 600 liter, 6 liter mosdóvízről. Mert ezt is olvassuk, hogy a zsidók tisztálkodási szertartásai miatt volt ez kirakva. Ugye a törvényben, a szokások, hagyományok rendszerében, a vallásos kultusz rendszerében elő volt írva, hogy ott nem csak egyszerű bemosakodás volt, mint ahogy rászólunk a kisgyerekre, hogy mossa meg a kezét, meg magunkra a vendégségben, hogy mossuk meg a kezünket, és utána azért illik megmosni az ebéd végén is a kezünket, hanem ott imádságok kísérték, meg volt ennek a rituáléja, meg volt adva a módja, a kerete. És azt is tudjuk, hogy a fáradt vándoroknak is kedvességből, vendégszeretetből az útporát, a sarujukba rekedt port lemosták a lábukról, ez is a tisztálkodási szertartás része volt. De a része volt az is, hogy a vőlegény és a mennyasszony is bizonyos tisztulási szertartásokon ment keresztül. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy ezek az edények majdnem tök üresek. a szokásnak a tisztelete még megvan, de már nem tartjuk igazán. Lehet, hogy még őrizzük a szívünkben, hogy volt valami, lehet, hogy még eljövünk a templomba, lehet, hogy még énekelünk, lehet, hogy még imádkozunk, de igazából tele van a szívünk azzal, amiben benne vagyunk, tele van a szívünk a bánatunkkal, a megtörtségünkkel, tele van a szívünk a gondjainkkal, és hát látlak titeket, testvérek, én is, most nem azért, hogy mindenki mosolyogjon, és én sem mosolygok mindig, elhihetitek. De tudjátok, testvéreim, olyan jó, hogy lehet mosolyogni, és lehet örülni az Isten előtt. És aki csak szokásból jön, annak ez nagyon nehéz tud lenni. De Jézus kapcsolódik hozzád ebben. És azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy nincsenek megtöltve. Most töltsétek meg vízzel. A régi, kiüresedett kultusznak vége. Ugye János egy többletjelentés. Beszéltünk erről. A régi, kiüresedett kultusznak vége. Töltsétek meg vízzel, merítsetek belőle a vízből, és azt adjátok a násztagynak. Félreértjük a násznagy kifejezést, mert itt Magyarországon ez viszont teljesen más, mint a zsidó kultúrában. Ugye itt az a személy, aki kézben tartja nagyjából az eseményeket, beszél úgy, ahogy, de ott teljesen más volt a jelentősége. Ott asztal mester volt, a lakomaszoba intézője, aki elhelyezi az asztalokat, heverőket, kóstolja az ételeket. Kicsit így is fogalmazhatnánk, hogy ő volt a főpincér, aki élen járt a lakodalomban, itt van egyezés azért a szokásainkkal, és ezt viszont kevesen tudják, hogy ő volt az a hitelesített személy ott és akkoriban, akinek ott kellett lenni, ha törik, ha szakad. A többi vendég, ahogy utaltam is rá nektek, kibe járkálhatott. De a násznagy nem. Ő neki ott kellett lenni, ha 7 nap, akkor 7 nap, ha 2 nap, akkor 2 nap. Ő ott kellett lennie, és mindent meg kellett kóstolnia. Jézus többször utal rá a csodákban, hogy a erre hitelesített személynek vigyék oda magukat. Vigyék oda azt, amivel csodát tett. Ugye, amikor a vakkal tesz csodát, menj és mutasd meg magad a papoknak. Vagy leprással. Menj és mutasd meg magad a papoknak, mert az akkori időben ők voltak erre a hitelesített személyek. Ha a vizet borrá változtatja, az a násznagy feladata. Menjetek és mutassátok meg. Legyen rá bizonyítékotok. Nem hiszitek, hogy csodát tudok tenni? Legyen olyan ember, aki elmondja, még hitetlenül is, hogy ez igen, ez már valami. És pontosan ez az alkalmas időnek a jelentősége. Elismerés és csodálkozás. Ez van benne. Amikor Isten alkalmat teremt, akkor ott valami különleges történik. Akkor ott felderülnek az arcok. Akkor ott valami jó történik. Akkor megfogalmazódik a tanítványban is az, hogy jó nekünk itt lennünk. Akkor valahogy könnyebbnek tűnnek a dolgok. Akkor valahogy átértékelődik az élet. És itt is a hitelesített személy mit mond? Minden ember úgy kezdi, hogy a jó bort feladja először, és amikor már mindenki részeg, amikor már megittasodtak, akkor már jó a silányabb is. Te pedig, amikor már sokan ittasok, most a végén adod a jó bort, a legjobbat a végére tartogattad, ezt így kell érteni. Mert Jézus nem jót akar adni. Nem tudom, hogy hiszed-e, nem tudom, hogy úgy hiszed-e, hogy a hívők, ilyen savanyú borka keresztények, vagy nem tudom, hogy te úgy élted eddig a hitedet. De nem így van. Jézus nem jót akar neked adni. Ez egy közkeletű félreértés. Nem rosszat. Valakitől hallottam ilyet, hogy a Bibliában sehol sincs szó arról, hogy boldogok lehetünk. Nincs. Nem olvastad a boldog mondásokat. arról szól. Nem olvastad az énekek énekét. Nem olvastad a példabeszédek könyvét. Még a Prédikátor, a Biblia egyik legpesszimistább könyvét. Nem olvastad, amiben arról szól az Isten, hogy élj a javakkal, amit neked adtam, de azt szeretném, és az lenne neked a legjobb, hogyha először a legjobb jóval élnél, a legnagyobb jóval. És minden jó igazából erre mutatna. Csak ha nélkülem értelmezed, akkor hamar kiüresedik. És hamar Istenné válik mégis a szemedben. Azt hiszed, hogy arra van szükséged, mert akkor örültem. Férfiak, a hobbik, ugye? Akkor örülök, akkor vagyok igazán önmagam, és a többi. Jó az, persze, hogy jó, nekem is van. Legyen. De van annál még jobb is. Testvéreim, Jézus nem holmi kis örömökre hív. Szeretés egyetért az örömmel. Hallottam ilyet is, hogy a korabeli korban is már tudták ezt, amit a modern kegyesek tudnak, hogy na, azért nagy lagziba nem megyünk. Azért mindennek van egy határa. A papokat külön tiltották, hogy ilyen eseményekre menjenek, hogy nehogy véletlenül, meg az írástudók is elkerülték ezeket az eseményeket, nehogy véletlenül valami olyat lássanak, halljanak, ami sértő, ami őket a szentségükben, a kegyességükben sérti. Csak kis kiszólásként engedjétek meg, hogy elgondolkodtassalak titeket, hogy János, aki a legszentebb módon tárja fel előttünk az Isten titkát, azt mondja, hogy az Úr Jézus részt vesz ezen, és nyilván, ezt is szeretném mondani annak, aki már most gondolja, hogy ma mekkorát fog inni majd, hogy később hozzá van téve, hogy Istenhez nem méltó a részegeskedés, a dorbézolás. De kulturált keretek között, igenis nem megbotránkoztató, és Jézus is ott tud lenni. Miért mondtam el ezeket? Azért, mert Jézusnál az idők alkalmassá válnak. Arra, hogy az Istenhez kapcsolódjunk. Arra, hogy megértsük, hogy az Isten teremtő erővel csodákat akar tenni az életedbe, és azt akarja, hogy örülj. És azt akarja, hogy ha nem örülsz, akkor keresd annak a lelki okát. Nem az, hogy majd mitől fogok én újra örülni, nem az, hogy kivel fogok majd újra örülni, ne azt keresd, ami volt, hanem azt keresd azt az el nem múló örömöt, amit így fogalmaztunk meg, talán valaki olvassa a hírlevelet, úgy tudom, hogy elég sokan vagytok ezzel így, mint én. Ott volt egy olyan áhítat, a honlapunkon is kint van még, hogy igenis a jókedvűnek, az Istennel telt szívűnek, értelműnek mindig lehet ünnepe. Van egy olyan csendes belső öröme, ami felett nem győzhet a depressziója. Van egy olyan elvehetetlen, biztos tudása, hogy ő látta a végét, Isten megmutatta neki a Bibliában, és tudja, hogy ki nevet a végén. És tudja, hogy Isten szerint úgyis én nevetek majd a végén. Testvérek, nehogy azt higgyétek, hogy én mindig így örülök. De Isten tisztelet előtt mindenképpen van egy olyan helyzeti előnyöm, meg napközben is van mondjuk egy olyan helyzeti előnyöm, remélem, hogy minél többeknek van, minél többőtöknek, hogy javaslom nektek, ha Isten igéjével kezdjük a napot, az már egy örömforrás. Mert beszél nekünk a szabadulásunkról, beszél nekünk arról, hogy mi a terve Istennek az életünkkel, az életeddel, az életemmel. Örömre indít. Nagyon magam alatt voltam, úgy feküdtem le valamelyik este. És úgy keltem, hogy tökéletesen oda passzolt az az ige. Nem véletlenül, nem a sors miatt, mert van, aki így értelmezi. Van, aki násznagyként azt mondja, hogy hát de jó ez a bor, és megelégszik vele. Hú, ez most jó volt ez az Isten tisztelet. Ne hagyd ennyiben, mint ahogy azt se hagyd ennyiben, hogy mi a baj akkor, hogyha rosszul érzed magad? Mi a baj akkor, hogyha tartósan nem tudsz örülni? Mi a baj akkor, hogyha meg vagy keseredve? Hát az, hogy nem csatlakozol ahhoz, aki igazi mennyei örömet akarna adni. Hát az a baj, hogy megkopott az a lelkesedés, az a hit, az a szeretet, az a remény benne. Hogy csak elég kérnem, elég várnom, elég beengednem az életembe. És készülnöm arra, hogy ő cselekszik, hogy ő cselekedni fog. Mert tudjátok, testvérek, és hadd mondjam el ezt a végén, azoknak, akik kétkednek még, hogy ez mind azért iratott meg, az első csoda is, azért van kiemelve, hogy ez volt az első jel, mert eljött Jézusnak az az órája, amiről annyit beszélt János evangéliumában. Eljött az, ami nem öröm látszólag, szomorúság, mégse gyászolva kell, hogy mondjuk. Mert 3 napra rá feltámadt. Ez az ő kereszt halála. Ekkor rendezte nem azt a kérdést, hogy nincs boruk, hanem azt, hogy nincs új szövetségük. Nincs szövetségük az Istennel. Nem tudnak oda gyűlni az Isten köré, nem élik meg azt, ami az áldozati kultuszban is ott volt. Így kellett volna élni, hogy oda megyek bűnbánattal Isten elé, és utána egy lakomába megünneplem azt, hogy Isten szeret, Isten felhatalmazott, és jókedvel mehetek el tőle. És hirdethetem az ő dicséretét. És magával egy asztal közösségbe enged. Leül velem az Isten. Elmondja, hogy mi rossz az életembe, elmondja, hogy megbocsátotta, elmondja, hogy eredj el és többet ne vétkezzél, felszabadít. És azt mondja, hogy örülj velem, örülj a szabadításomnak. Mert a legalkalmasabb idő, ami nem ismétlődött meg. Nem is fog megismétlődni az idők teljességén. Ugye a történelmet úgy számítják még némely konzervatív emberek, hogy Krisztus előtt, Krisztus után. A születéséhez. Helyre közel. De igazából nekünk a halála az idők teljessége. Mert azzal egy olyan üttörténeti újkort hozott el, a lélek és az egyház korát, azt, amikor várhatjuk azt, hogy ő majd jön, újra jön, és egy mennyei lakomában lesz részünk. Olyanban, amit itt testvérünk felolvasott. Az Úr hegyén, Sionról szól ez, de tudjátok-e, hogy Isten hegye utána a Golgota lett, ami szintén Jeruzsálem mellett volt, kivitték az Úr Jézust, úgy halt meg, mint egy bűnös ember, azért, hogy a bűnös emberek, mivel ő Isten fia is volt egyben, úgy éljenek, úgy halljanak, úgy jussanak örök életre, hogy folytatjuk. Nem hagyjuk abba, idős testvéreim, nem hagyjuk abba, illetőleg csak abba hagyjuk, de folytatása következik. Amint felnyitjuk a szemünket, ott van a legalkalmasabb idő miatt a mennyei lakoma. Adja Isten, hogy meglássuk a legalkalmasabb időt. Hogy az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy rendezve legyen az Istennel való örök kapcsolatunk, hogy valódi örömre jussunk már el. És mint egy ráadásul, hogyha keressük az Isten országát és megtaláljuk, akkor jöjjünk rá, hogy Isten semmi jónak nem az elrontója, hanem a kiteljesítője. Hogy rájöjjünk, hogy minden egyéb, ha keresitek az Isten országát, mint egy ráadásként majd, szükségek, örömök, beteljesítése megadatik nektek. Mi tehát a jelentés ennek a jelnek? Jézuson keresztül jön be az elképesztő mértékű, felszabadult öröm az életünkbe. Ha befogadjuk, kérjük, várjuk, hallgatunk a szavára, hidd el, hogy csak ámulni fogunk, hogy a legnagyobb csodájával, a kereszt halálával egy még nagyobb örökké tartó ünneplésbe csatol be minket. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te elhoztad az üres kővedrek helyett a Te szövetségedre utaló borodat. Köszönjük, hogy megmutattad ma nekünk, hogy ebben a példázatban is ebben a történetben is. Azt mutatod meg, azt jeleled nekünk képiesen, hogy te elhozod a valódi örömöt, a messiási kort az életünkbe. Urunk, kérünk, hogy hadd legyünk készek. Kérünk, hogy hadd legyünk igédre hagyatkozók. Kérünk, hogy hadd menjünk eléd bűnbánatunkkal, hadd menjünk eléd a szükségeinkkel, hadd fogalmazzuk meg neked, hogy mi nincs. És kérünk, hogy hadd várjuk, hadd készüljünk arra, ami lehet benned. Hadd jöjjünk úgy az alkalmakra, és hadd menjünk el innen úgy, hogy öröm van a szívünkben, mert te felszabadítottál minket rá. És kérünk téged, hogy akinek most nincs öröme, mert beteg, akinek most nincs öröme, mert magányos, akinek most nincs öröme, mert elakadt az életben, akit terhel a kísértő az életének a próbatételeivel, kísértéseivel, hadd váljanak ezek olyan kihívásokká, amik feléd viszik közelebb. Kérünk téged értük, kérünk ért magunkért is, hogy könyörülj rajtunk, és hadd találjunk meg téged, hadd örvendezzünk benned, Úr Jézus, először vagy újra. Amen. Csendes percben is forduljunk az Úr Jézushoz. Amen. Az Úr Jézus mondta, jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 275. dicséretünknek a 4. versét. Azért ezt, mert ebben énekeljük azt, hogy azért egész életem fogytáig csodálom itt szent kezének munkáit, s intem lelkemet, áldjat Istenedet, üdvözítődet.
Azért egész életem fogytáig csodálom itt szent kezének munkáit, s intem lelkemet áldjad Istenedet, üdvözítődhet.
Hallgassátok meg a hirdetéseket, kedves testvérek! Ma a szokott rend szerint 15 órától konfirmáció előkészítő lesz itt az üveges szobánkban, a 16 órától kisifi ott fent az emeleten, 17 órától nagyifi szintén itt az üveges szobánkban. Csütörtökön ugyancsak itt a templomban, az üveges szobában bibliaóra 6:30 órai kezdettel. Várunk titeket, nagyon örülök, hogy egyre többen vagyunk, Isten igéjét tanulmányozva, ima közösségben lehetünk együtt. Ajánlom szeretettel ezeket az alkalmakat mindenkinek, aki tud jönni. Csütörtökön este 6:30-től. Hirdetem, hogy szombaton 27-én, csendes napja lesz az énekkarunknak, illetve évkezdő alkalma, ha jól tudom, amin én is ott leszek, igével szolgálok, az érintetteknek szól nyilván a hirdetés. Viszont a női biblia körben, női bibliaórában többen érdekeltek, talán, vagy ugyanannyian, reménység szerint. Szombaton lesz ez is, 27-én, 5:30 órai kezdett el, ha jól tudom, és várunk titeket szeretettel, nők és asszony testvérek, ide Biblia órára. Hirdetem még, hogy jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnapja lévén úrvacsorás Isten tiszteletben leszünk együtt. Hirdetem még azt is, hogy ökumenikus imahét kezdődne most, de nálunk egy héttel később lesz, és azt jelenti ez majd, hogy január 31-én szerdán én megyek majd a katolikus testvérekhez igével szolgálni, február 1-én pedig Gábor atya jön majd ide a Bibliaóra keretében igével szolgálni. Mindkét alkalommal ott lesz ígéretünk, van erre evangélikus lelkész testvérünk is. Mindkét alkalom 6:30 órai kezdettel lesz, ha nem mondtam volna. Hirdetem azt is, hogy nagy öröm van és hála a szívemben a missziói szolgálók csendes napja miatt. Van, aki itt tudott lenni, van, aki nem. Aki nem, majd annak úgyis lesz egy kis kivonat, de nem pótolja a személyes közösséget és a találkozás beszélgetést. És testvérek, ennek keretében, és mert múltkor is mondtam, hogy hirdetni fogom közöttetek, szeretném kihirdetni, hogy a gyerekvigyázásban, a gyerekistentiszteletben és az iratterjesztésben van még sok szolgálati lehetőség is, van még a hangosításnál is lehetőség, lesznek majd még idővel kiderülő szolgálatok, mint a kapcsolattartás szolgálata, de az a kérésem, hogy akinek a szívében gyerekvigyázásra, gyerekistentiszteletre, iratterjesztésbe való segítségre van vágy, az ne csak beálljon a szolgálatba, annak is örülünk, de a leginkább azt szeretnénk kérni nyomatékosan, hogy engem keressen meg, és egyeztessünk egy alkalmat, amikor beszélgetünk a szolgálati lehetőségről. Hirdetem még az adakozást is, az ige szavaival: nagyobb boldogság adni, mint kapni, ahogy mondta a mi Urunk Jézus Krisztus. Álljatok fel, testvérek, az áldását vegyük a mi Urunknak. Boldog lehetsz. Van-e, aki hozzád fogható? Olyan nép, amelynek védelme az Úr. Ő a te segítőd, pajzsod és dicsőséges kardod. Amen. Himnuszunkat énekeljük így állva maradva.